A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Napvendége ma este itt a Trend FM-en Rihli Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Ugye most már két éve, hogy megválasztották 2021 őszén a Magyar Művészeti Akadémia főtitkárának, és akkor arról beszélt, hogy komoly hangsúlyt fektet majd a szervezeten belüli és azon kívüli szakmai, emberi és társadalmi szintű együttműködések megerősítésének, illetve hát a kiszélesítésének is. Hogy látja most? Mondhatjuk, hogy fél időben van?
Majdnem fél időben, ugye két évnél járunk most egy 5 éves főtitkári ciklusból, és hát azt mondhatom, hogy jól láttam a kezdetekben is, hogy ez a fajta kommunikáció nagyon fontos, azt nehéz volt felmérni, hogy ez micsoda kihívás, hiszen ma már az akadémia nagyjából 350 akadémikusból, közel 1000 köztestületi tagból, és még kicsit lazábban kapcsolódva több száz ösztöndíjasból, kitüntetettből áll, és így a belső kommunikáció is egy elég nagy kihívás. És nem csak a köztestület, hanem ezen kívül van egy intézménycsalád, és ezt összehangolni. És valóban, ahogy említette, nem csak a belső kommunikáció, a jó kezdeményezések, javaslatok becsatornázása és célba juttatása a kihívás, hanem az is, hogy kifelé is el tudja látni a Magyar Művészeti Akadémia azt a feladatát, amire a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény is kötelezi, hogy a kortárs magyar művészeti élet lehető legszélesebb spektrumával dolgozzon együtt, annak a segítésével tudja támogatni a minőségi művészeti alkotások, eredmények megszületését, tudja biztosítani, hogy ezek az eredmények eljussanak a közönséghez, illetve hogy a múltbeli eseményeknek az emléke is fennmaradjon.
Tulajdonképpen ön a mindennapos szervezésért felel ebben a testületben?
Igen, tehát a főtitkárnak összetett feladatai vannak. Egyrészt van egyfajta közvetítő funkció a köztestület, tehát az akadémikusok közössége és a titkárság a hivatal között. Másrészt kifele bizonyos helyzetekben, mondjuk úgy, hogy államtitkári szinten és intézményvezetői szinten képviseli az akadémiát, de a legfontosabb az valóban az, hogy a Művészeti Akadémia titkárságának a feladata, hogy a köztestület számára előkészítsen bizonyos anyagokat döntésre, ezeket a döntéseket adminisztrálja, és utána az akadémikusok által hozott döntéseket gyakorlatban megvalósítsa, végrehajtsa. És mivel egy ilyen végrehajtó szervezetnek, a titkárságnak a vezetője a főtitkár, ezért valóban a feladatoknak egy jelentős része arról szól, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban, a legköltséghatékonyabban, a legcélszerűbben végrehajtani a feladatokat, hogyan lehet gazdaságilag, pénzügyileg irányítani az intézménycsaládot.
Mert hogy ez is önhöz tartozik? Tehát, Igen. Hogy ennek a gazdasági működtetéséért is felel?
Igen, ez a munkamegosztás, hogy az elnök vezeti a köztestületet, dönt a legfontosabb kérdésekben formálisan, de a főtitkár az, aki köztisztviselőként felügyeli azt, hogy minden a jogszabályoknak megfelelően történjen, és hogy az elnök, az elnökség, a köztestület olyan döntéseket hozzon, ami a törvényeknek, jogszabályoknak, belső szabályozóknak, államháztartási törvénynek, és így tovább megfeleljen.
Illetve hát, hogy a büdzsé az sose fogjon ki, tehát hogy mindig maradjon benne tartalék. Egyébként mennyire kell tartalékot képezni?
Nagyon jó lenne, ha lehetne tartalékot képezni, de mivel a titkárság költségvetési intézmény, ezért ránk is érvényesek azok az általános szabályok, hogy költségvetési évben kell gondolkodni, tehát ki kell centizni, hogy az év végére az adott évre biztosított forrásokat el is költsük, hiszen különben vissza kellene fizetnünk az államkincstárnak.
Tehát akkor ebben nincs nagy különbség, önök is az év végére teszik a nagy beszerzéseket is, meg ami még marad, akkor ki lehet cserélni egy-két bútordarabot is.
Igen, mert hát nem kell ezt magyarázni, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben, amikor az infláció, a közüzemi díjak és sok minden nem volt annyira előrelátható és prognosztizálható, mindenképpen egy óvatos és takarékos gazdálkodásra, működésre kényszerültünk mi is, és most az év végén látjuk igazán, hogy ezekkel a takarékossági intézkedésekkel mennyi pénzt sikerült megfogni, és akkor azt még az utolsó hónapokban, hetekben hasznos jó célokra igyekszünk fordítani, amire egyébként nyilván nem fordítottunk volna, hogyha közüzemi díjakat és a és az egyéb kötelezettségeket se tudtuk volna teljesíteni évközben.
Egyébként ezek az energiaáremelkedésből, meg egyéb díjemelkedésekből fakadó pluszköltségek, ezek mennyire nehezítették meg a működést, illetve mennyi mindenről kellett lemondaniuk, vagy le kellett mondani jelentős a törvényből fakadó feladatokról egyáltalán?
A Magyar Művészeti Akadémiának a költségvetése sem nőtt nominálisan, ellensúlyozandó az inflációt és az egyéb nehezítő körülményeket, tehát természetesen nekünk is ugyanaz volt a feladatunk, mint a többi költségvetési intézménynek, hogy a rendelkezésre álló forrásból hogyan tudunk kijönni. Az volt a dedikált célunk, hogy a szakmai programok, a támogatások, ösztöndíjak, pályázatokra fordított pénz az ne csökkenjen, hanem elsősorban a titkárságnak és az intézménycsaládnak a működésén akartunk megtakarításokat elérni. Ugye ez a főtitkárnak egy különösen fontos feladata volt, hogyan lehet még költséghatékonyabban működni, még kevesebbet költeni magunkra azért, hogy a partnereinknek és a magyar művészeti élet számára fontos projekteknek legalább annyi pénz maradjon, amennyi eddig is volt, és aztán most nyilván az a cél, hogy ne csak annyi maradjon, hanem nominálisan többet, és lehetőleg még a költségvetés, az egész fejezeti költségvetéshez képest is nagyobb arányban tudjunk művészeti projekteket, partnereket, pályázókat támogatni.
Ez egy izgalmas munka lehet, tehát akkor önnek mindenképpen azt is bele kell kalkulálni, hogy hogy alakul a gázár a tőzsdéken?
Természetesen, és ugye most olyan szempontból jó helyzetben vagyunk, hogy időben közbeszerzési eljárással le tudtuk már kötni a jövő évi fogyasztásunkat, és ezt a részét tisztán látjuk a költségvetésnek. Tavaly ez sokkal nagyobb gond volt, amikor azt
tapasztalhatták. Drágán kellett lekötni.
Más intézmények is, hogy nem csak hogy drágán, hanem egyszerűen nem kaptak érvényes ajánlatot, amikor megpróbálták beszerezni.
Zárójelben nem lehet, hogy jobban jártak sokszor? Mert hogy akinek nem volt, az lehet, hogy később a spot piacon olcsóbban tudott vásárolni.
Ebben sok igazság van, de nyilván egy költségvetési intézmény például azt se teheti meg, hogy a tőzsdéről napi árfolyamon változó beszerzést csináljon, hiszen attól kezdve képtelen tervezni.
Egyébként tavaly önöknek nagyon drágán sikerült beszerezni az energiát?
Nekünk is nagyon drágán sikerült beszerezni, ennek megfelelően kénytelenek voltunk mondjuk a székházunkat, a pesti vigadót csökkentett nyitvatartással üzemeltetni, kénytelenek voltunk a nagyon elavult épületgépészettel rendelkező műcsarnokot csökkentett nyitvatartással üzemeltetni, és még más fájdalmas lépéseket meg kellett tennünk ebben az évben, pont a nagyon drága üzemeltetési költségek miatt, de hát ez is azért történt, hogy a pályázati és támogatási keretekhez ne kelljen nyúlnunk.
Ugye pont ez az időszak volt az, amikor megalakultak ezek a regionális központok, tehát miközben önöknek vissza kellett venni a költségeiket, közben feladatszerűen megalapított olyan költséghelyeket, ahol meg hát ment a pénz, mert ott is kellett székház, ott is kellett egy csomó dolgot fizetni. Itt ezeknek a működésébe miképp kellett beleszólni ahhoz, hogy jobban tartható legyen a költségvetés?
Valóban ez is egy nagy kihívás volt, elsősorban talán gazdasági szempontból a főtitkár és a főtitkár helyettes számára, hogy amikor elhatároztuk, hogy ezt a túlságosan főváros-centrikus működést kiterjesztjük az egész országra, létrehozunk 7 regionális munkacsoportot és 7 regionális központot, akkor még más idők jártak, és a kormányzat is ígérte ehhez plusz forrásokat, hogy teljesíteni tudjuk. Plusz források nem érkeztek, az akadémiának a költségvetési helyzete nehezebb lett ugyanúgy, mint más szervezeteké, intézményeké, de ennek ellenére azt mondtuk, hogy amennyiben a közgyűlés is fontosnak tartja ezt a fajta országos jelenlétet, akkor erre mindenképpen meg kell teremteni a forrást, és ez volt az egyik feladatom, hogy ennek a pénzügyi lehetőségét biztosítsuk. Ebből a szempontból nagyon fontos volt például a Magyar Tudományos Akadémiával tavaly decemberben aláírt stratégiai együttműködési megállapodás, aminek az egyik pontja éppen arról szólt, hogy ebben a regionális jelenlétben, munkában szorosan együttműködünk. A Magyar Tudományos Akadémiának 5 fontos városban van területi székháza, és ez egy win-win helyzet volt, azt hiszem, hogy ezekben a területi székházakban tudtunk irodát bérelni, és ezek a székházak fogadják be, természetesen sok esetben bérleti díj ellenében, de mégis befogadják a mi rendezvényeinket, ott tudunk a vendégeinknek szállást biztosítani, ott tudjuk ezt az infrastruktúrát, a szabad kapacitásokat kitölteni. És így a Tudományos Akadémia is kap némi bevételt, hogy fent tudja tartani, ezt az ingatlan hálózatát, nekünk pedig nem kell mondani, hogy sokkal költségtakarékosabb megoldás, mint amit ön feltételezett az előbb a kérdésben is, hogy székházakat vásároltunk volna, és ingatlanokra.
Én nem is annyira a vásárlásra gondoltam,
vagy egyáltalán csak a működtetés. Egész székházakat béreltünk volna, és azt kellene most fenntartanunk portaszolgálattal, takarítással, minden egyébbel. Most elég nekünk egy iroda, elég nekünk egy regionális titkár, és egyébként
az akadémikusok mehet.
Igen, és az akadémikusok pedig természetesen ezt mindenféle tiszteletdíj nélkül vállalták, hogy a regionális munkacsoportok feladatellátásában is részt vesznek, a regionális elnökeink is gyakorlatilag társadalmi munkában végzik ezt a feladatot, és amit oda rendeltünk forrást, azt pedig helyi művészeti projektekre, eseményekre, partnerek támogatására fordítjuk 90%-ban.
És ha már itt említette ezt a stratégiai együttműködést a Magyar Tudományos Akadémiával, gondolom, hogy a költségmegosztás mellett azért fontosabb ügyekben is együtt tudnak működni. Miről szólnak még ezek az együttműködések?
Igen, most nagyon elmentünk itt a költségvetési kérdések felé, pedig érdemes ezt hangsúlyozni, hogy akár a regionális irodák szempontjából is nem csak a költséghatékonyság fontos, hanem hogy rögtön egy olyan közegbe kerülhettek a mi irodáink, ahol a Magyar Tudományos Akadémia már kialakította a helyi értelmiséggel, a kultúrára fogékony közönséggel a kapcsolatokat, ahol már van egy olyan működési gyakorlat, amiben egyébként korábban is sok akadémikusunk művészeti programokkal részt vett, ahol már eleve volt több helyen művészeti munkacsoport, szakbizottság, tehát megvolt az a közeg, ami miatt nem nulláról kell felépítenünk a mi jelenlétünket és a mi aktivitásunkat. Ugyanígy más területeken is ez teljesen igaz, hogyha most nem a legfontosabbaktól kezdjük, hanem ami például nagyon hasonlít ehhez a win-win helyzethez, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tartja fönn a Magyar Tudományos Művek Tára nevezetű adatbázist, amiben az egyetemi oktatók, kutatók az eredményeiket tudják adminisztrálni. Elsősorban publikációkat, idézettséget és így tovább. Volt egy olyan elképzelés, hogy egy ugyanilyet a művészek számára hozzon létre a Magyar Művészeti Akadémia, de aki tudja, hogy micsoda hihetetlen beruházás volt ezt az MTMT-t létrehozni, hogy mennyi pénzbe kerül ennek a fenntartása, hogy minden egyetemen kell, hogy legyenek olyan munkatársak, akik ennek a frissítését, megbízhatóságát biztosítják és adminisztrálják, az rögtön érti, hogy mennyivel célszerűbb megpróbálni ezt a rendszert úgy továbbfejleszteni, hogy a művészek is a saját eredményeiket tudják ebben dokumentálni.
Mert korábban egyáltalán nem dokumentáltak a művészek a saját eredményeiket, mert ugye világos, vannak olyan művészeti ágak, ahol önmagában az alkotás egyfajta dokumentáltság. Mondjuk a film hirtelen eszembe jut, vagy egy könyv. Az ugye önmagában egy dokumentáció.
Pontosan erről van szó, amit mond, hogy a tudományegyetemeknek, egyetemeknek, felsőoktatási intézményeknek ez a tudományos minősítő rendszere, ez nem teljesen feleltethető meg minden művészeti ág képviselőinek. Tehát mondjuk egy író nyilvánvalóan tudja dokumentálni a publikációit, hiszen a tudósok is elsősorban publikálnak. Vagy vannak, akik tudják a konferencia részvételeiket ugyanúgy regisztrálni ebben a rendszerben, mint a tudósok. De mondjuk az előadó művészek, hogy mit csinálnak egy koncerttel, mit csinálnak egy színházi előadással, vagy hogy hogyan lehet mondjuk egy tárgyalkotó művésznek a kiállításait berögzíteni, hogy annak mi a minősítési rendszere, hogy mi milyen kategóriának felel meg, hány pontra számítható át, és így tovább, hogy mi számít itt idézettségnek. Ezek azért olyan kérdések, amit végig kell gondolni, és most ezen az úton indultunk el a Tudományos Akadémiával.
Tehát akkor ez is egy fontos közös munka, mert hogy ők azért a tapasztalataikból sokat át tudnak adni. Különösen úgy, hogy ugye nagyon sok olyan művész képviselteti magát ezen az akadémián, aki pont az érintett művészeti ágokban jeleskedik, és valószínűleg neki is kihívás ezeknek a dolgoknak megfelelni. Bár egyébként most ez egy érdekes kérdés, hogy mondjuk például az előadó művészek mennyire vágynak erre, hogy legyen az ő előadásaiknak ilyen lenyomata.
Nem biztos, hogy vágynak erre, és sokszor felmerül, hogy ez az egész bolonyai rendszer is az, hogy a művészeti karokat is beintegrálták a nagyobb egyetemekre, hogy ez nem teljesen komfortos a számukra, de ahhoz, hogy egy akadémiai, ilyen értelemben, egyetemi értelemben akadémiai előremenetel, ezt tudjanak jutni, hogy tudományos fokozatot szerezzenek, hogy doktori iskolákat tudjanak indítani, hogy összemérhetővé váljanak a természettudományos, társadalomtudományi karokkal, hiszen a finanszírozás is sok szempontból ezen múlik, hogy tudnak-e ugyanolyan jellegű produktumokat letenni az asztalra, mint a többi kar. Ugye ez egy kényszerhelyzet, és újra beszélnek arról, hogy a művészeti egyetemekre, művészeti karokra valami saját törvényi szabályozás kellene, ami jobban megfelel ezeknek a művészeti ágaknak, a specialitásainak, de azért ez még nem történt meg, úgyhogy most a jelenlegi jogszabályi környezetet próbáljuk egy kicsit komfortosabbá és művészek számára életszerűbbé tenni.
Egyébként a nyugat-európai, vagy úgy általában a világban vannak erre példák, hogy oldják ezt meg máshol, vagy egyáltalán ez a fajta igény fölmerül-e más országokban, hogy a művészeket ilyen módon egyformán kezeljék a különböző tudományos szakmákkal.
Ez országonként változik, természetesen az Európai Unióban azért ez a bolognai folyamat és a felsőoktatás átalakítása, ez sok szempontból egy egységesítő folyamat, de van például egy kutatóintézetünk, aminek ez az egyik feladata, hogy feltérképezze ezeket a nemzetközi jó gyakorlatokat és kevésbé jó gyakorlatokat, és megpróbáljuk ebből is levonni a tanulságokat, illetve a jogalkotó számára alternatív jó megoldásokat javasolni.
Az MMA-ban minden művészeti ág képviselteti magát, és ugye erről már beszélgettem a korábbi elnökkel, hogy azért egy izgalmas dolog, hogy mindenkinek természetesen a saját művészeti ága a legfontosabb, és gondolom, hogy egy ilyen testületben azért a lobbizás is elindul, hiszen a sajátjaiért küzd az illető, aki bekerül egy ilyen köztestületbe, hiszen akkor azt gondolja, hogy jó, akkor tudok adni a többieknek is. Szóval ebben a munkában önnek mennyire kell így módon részt venni? Hogy hát érti a problémát, de ennyi a büdzsé. Ebből kell megoldani mindenkinek
Igen,
a problémáját.
Ez egy természetes törekvés, hogy mindenki látja a saját magához közelebb álló fontos feladatoknak a költségigényeit, és emellett lobbizik. Én eredendően bölcsész vagyok, de ennek ellenére ebből a szempontból nagyon kocka, tehát én úgy gondolom, hogy nem lehet másképp igazságosnak lenni, mint hogy minden egyes tagozat, ugye a tagozatok különböző művészeti területeket képviselnek, minden egyes tagozat egyformán kap pénzt, legyen szó akár a tagozati költségkeretről, programkeretről, akár az adott művészeti ágra kiírt nyílt pályázatoknak a keretösszegéről, akár évközi egyedi támogatásokról azonos keretet határozunk meg, nyilván tudatában lévén annak, hogy mondjuk egy filmet leforgatni sokkal több pénzbe kerül, mint megírni egy szép irodalmi művet, de akkor is csak így lehetünk, én úgy gondolom igazságosak, így tudjuk elejét venni a végeláthatatlan vitáknak, hogy melyik művészeti ágnak mennyi pénz járna, és egy másik nagyon fontos szempont, amit ezzel kapcsolatban mindig szem előtt tartok, hogyha jön egy akármilyen indokolt kérés, támogatási kérés vagy javaslat, mindig azt végig kell gondolni, hogy bár ez most feltétlenül támogatandó, de hogyha holnap, meg egy hét múlva, meg egy hónap múlva elkezdenek özönleni egyre nagyobb számban a hasonló kérések, akkor azt is tudjuk-e teljesíteni. Mert hogyha nem, akkor nem feltétlenül jó precedenset teremteni. Előző elnököt is, meg a mostani elnököt is erre szoktam figyelmeztetni, hogy rengeteg sok támogatásra méltó kezdeményezés, kérés, javaslat van, de nekünk mindig azt kell először is figyelnünk, hogy a törvény felhatalmazást ad-e ilyennek a támogatására, másodszorban pedig, hogy nem indítunk el egy olyan folyamatot, amit aztán utána nem tudunk költségvetéssel követni.
Akkor ezek szerint az MMA-ban a főtitkár a rossz zsaru?
Sok szempontból azt hiszem, hogy igen. Úgyhogy nagyon szép mosolyjal jöttek be 2 évvel ezelőtt az irodámba akadémikusok és mások. Bizony elég sokan szomorúbban távoztak, de úgy gondolom, hogy ez a fajta következetesség, ez nagyon fontos. Illetve hát egy másik dolog, ami szintén a köztestületűségből adódik, hogy én nagyon komolyan gondolom, hogy nem a főtitkárnak kell meghozni ezeket a támogatási döntéseket. Még ha sok szempontból egyszerűbb és gyorsabb is lenne, meg még ha úgy is gondolnám, hogy én vagyok a legokosabb a világon, tehát erre jött létre a köztestület.
Viszont ezért ön az, aki szól, hogy na erre már nincs pénz.
Én vagyok az, aki szól, hogy erre már nincs pénz, illetve én vagyok az, aki igyekezett kialakítani, vagy megerősíteni azt a gyakorlatot, hogy minden döntés előtt legyen egy olyan grémium, egy szakmai grémium, amelyik javaslatot tesz, hogy ez most igen vagy nem, és mennyivel, és én úgy engedek elnöki döntésre minden ilyen felvetést, hogy előtte azokkal az akadémikusokkal, akik a leginkább értenek ahhoz a kérdéshez, ahhoz a területhez, megkérdezzük őket, vélemény nyilvánítanak, és én azt javaslom az elnöknek, hogy a szerint döntsem.
Na most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket. Rihli Gáborral, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkárával kérem, akkor is tartsanak velünk.